a belvárosban sűríti járatait. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, az egész országra kiterjedő intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet. Ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Többnyire száraz, meleg idő várható, délután csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon észak-keleten eleredhet az eső. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb, 12 óra 4 perc.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1866. Ezt az esztendőt egy rejtélyes természeti tünemény tette emlékezetessé. Elsősorban a tengerészeket és a kikötővárosokat kavarta fel a különös esemény. De a szárazföldön is nyugtalanító volt a hangulat, bár ellenőrizhetetlenek voltak az innen és onnan is érkező híradások. Elég az hozzá, hogy az európai és az amerikai hajózási vállalkozók, kereskedők, de maguk a tengerészek, tisztek és legénység egyaránt feszült figyelemmel kísérték az eseményeket. Sőt, a két világrész kormányát is foglalkoztatta az ügy.
Óriási eseményekkel a harcsona! Rejtélyes természeti tünemény a tengeren!
Hatalmas szivaralakú foszforeszkáló test létezéséről számolnak be a hajónapló feljegyzései! Legfrissebb hírekkel a harcsora!
Az orsós, foszforeszkáló természeti tünemény ismét felbukkant a nyílt tengeren! Élőlény vagy világcsoda a Cethalnál is gyorsabban haladó víziszörny! A Governor Higginson gőzös személyzetének beszámolójával a harcsona! Itt a harcsona legújabb száma!
A kapitány vallomása! A rejtelmes zátony sistergő vízsugarat lövel ki magából!
Újabb szenzáció a víziszörnyről! A Higginson legénysége Ausztrália keleti partjától 5 mérföldnyire látta a hatalmas orsót, és 3 nappal később a Cristobal kolongőzös a csendes óceán vizein találkozik a foszforeszkáló csodával! Világeseményekkel a harcsona! Megjelent a harcsona legfrissebb száma!
Némó kapitány, rádiójáték. Verne Gyula regényéből Kilényi Mária fordításának felhasználásával írta és rendezte Solymosi Ottó. Első rész.
Ha hiszed, ha nem, komám, ne tudjam meginni a harmadik korsó sörömet, ha nem szóról szóra így volt.
Hihetetlen! Ez akárhogy is, de több mint 700 tengeri mérföld távolság egymástól, nem?
Talán valami óriási cet család, aztán nem ugyanaz, csak ugyanolyat láttak a két gőzöt.
De okos vagy! Aztán mégis első árbócosnak tettek meg. Ennyi észre már kapitánynak is kineveznének.
Azért egy ilyen 350 lábra becsült tengeri emlős nem tréfa dolog, ha egy van belőle, vagy ha egy egész család. Hát nem van. Hát gondoljátok csak el, a Shannon vagy a Helvécia az elég nagy gőzös, aztán csak 100 méter a hosszuk az ortőkétől a fartőkéig.
Ah, hát tudtom, a legnagyobb bálák sem érik el az 56 méter hosszúságot.
Nem, nem. Szó, ami szó, én nem szívesen találkoznék ezzel a vízi szörnyel, de még borzasztóbb lenne, ha megmelegedne a sörünk. No. Ezért azt mondom, ígyunk, fiú!
Ígyunk! Hanem hallottátok, hogy állítólag ez az idomtalan kréken óriás kígyó lenne, amit 9 évvel ezelőtt a Cassian fedélzetéről saját szemével látott Paul Higgy.
És ez a szörny 500 tonnás hajókat fog át hatalmas karjaival, és húz le az óceán fenekére. Na te komám, mára abba hagyhatod a rumot és a sörny. Mostantól kezdve csak tiszta víz mellett elmélkedj az új csodáról, azt ajánlom.
Én meg azt, hogy tart a szád, mert még egy szó, és az ökröm adja rá az ellenére.
Pedig akkor tudod, hogy hús helyett csak tejbe papit tömhetsz magad. De azért azt mondom, fiúk, valami furcsának, érthetetlennek, mégiscsak kell lenni a vízen vagy a vízben. Na, ez... Mert ugye ez a Skóse is április 13-án a sima tengeren. A hosszúság 15 fok 12 perc, és a szélesség 45 fok 37 perc mentén haladva egy szabályos háromszög formájú léket kapott. Oh. És az acéllemezen tátongó nyílás olyan éles volt, mintha valami lyukasztó metszette volna ki. Hát azért ez mégiscsak valami.
Több eszkomám, mint valami. Ha a mi hajónkat éri a tengeri szörny, és az egy ilyen léket fúr, hát úgy esüllyedünk, hogy még hírmondó sem marad utánunk, és akkor ez már minden.
Ebben az időben egy tudományos expedícióról tértem éppen vissza New Yorkba. A Párizsi Természetrajzi Múzeum igazgatóhelyettese vagyok, egyetemi tanár, és a francia kormány megbízásából Nebraska Zordon földjén végeztem kutatásokat. 6 hónapot töltöttem ott, és március vége felé érkeztem New Yorkba értékes gyűjteményemmel. Itt többen megtiszteltek azzal, hogy megkérdezték tőlem, mi a véleményem a fantasztikus jelenségről. Bevallom, egy kissé sarokba szorítottak, nyilatkoznom kellett a New York Heraldnak. Ennek a lényege az volt, hogy ha állatokról van szó, akkor a már eddig rendszerezett tengeri fajták között kell keresnünk. Cikkem nagy port vert fel, szenvedélyes vita keletkezett körülötte. De amíg egyesek csak merőben tudományos problémát láttak a kérdésben, mások, a gyakorlati szellemű emberek, főleg Amerikában és Angliában, azon a nézeten voltak, hogy a tengeren túli közlekedés biztonsága érdekében a félelmetes szörnytől meg kell tisztítani az óceánt. A közvélemény nyomására elsőnek az Egyesült Államok kormánya szervezett expedíciót. Az Abraham Lincoln nevű gyorsjáratú fregat felkészült, hogy mihamarabb kifusson az óceánra. Egy újabb hír hatására a fregatt 1867. július 3-án parancsot kapott az indulásra. Ferragut kapitány már izgatottan várta az indulást. Engem azonban váratlanul ért az a levél, melyet hűséges inasom Conseil hozott be irodámba 3 órával a hajó indulása előtt.
Uram! Uram, sürgős levele érkezett az Egyesült Államok kormányát.
Bontsa föl, legyen szíves, és olvassa!
Pierre Aronnax professzor úrnak, a Párizsi Természetrajzi Múzeum igazgatóhelyettesének, Fifth Avenue Hotel, New York. Igen, tisztelt uram, az Egyesült Államok kormánya örömmel látná, ha ön is csatlakoznék az Abraham Lincoln expedíciós útjához, és ha Franciaországot e vállalkozásban ön képviselné. Ferragut parancsnok egy kabint tart fenn az ön rendelkezésére, szívélyes üdvözlettel híve James B. Hobbs tengerészeti államtitkár.
Azt hiszem, itt sok idő nincs a gondolkodásra.
Úgy vélem, uram, a cselekvésre is csak perceink maradnak.
Conseil, pakolj legjobb belátásod szerint. Talán jobban tudod, hogy egy ilyen útra mi minden kell, mint én. Meg nekem ezt az értekezést is be kell fejeznem, mert...
Uram?
Igen?
Amennyiben 30 perc nem elégséges hozzá, akkor szíves engedelmével sajnálatos, amit tenni óhajt. Ugyanis egyetlen perccel sincs több időnk az indulásig, ha csak nem integetni akarunk Ferragut kapitánynak a partról. A csomagolással én készen leszek, erről biztosíthatom.
Helyes, gazdád a legmélyebb tengerfenék titkai című 2 kötetes mű szerzője elvégre nem vonhatja ki magát a megtisztelő ajánlat alól. Dicsőséges, de veszélyes vállalkozás. Nem tudjuk hová,
de mi megyünk.
A parancsnok nem az az ember, aki megijed a saját árnyékától.
Amit a tanár úr jónak lát, azt teszem én.
Gondold meg jól, édes fiam. Nem titkolhatom előtted, az ilyen utazásról nem mindig tér vissza az ember.
Ahogy a tanár úr parancsolja.
Pierre Aronnax úr?
Az vagyok. Ön Ferragut parancsnok?
Személyesen. Üdvözlöm önt, professzor úr. Kérem, fáradjon a kabinjába. Már csak önökre vártunk. Köteleget eloldani.
Első rangú a kabinunk, ugye, Conseil? Azt hiszem, itt jól megleszünk.
Azám, mint a remete rák a trombita csikakagylójában a tanár úr engedelmével.
Integes, Conseil, nem látod, hogy milyen lelkesen búcsúztatják hajónkat itt a New York-i öböl bejáratát jelző világító hajóról?
De látom, tanár úr. Én majd akkor integetek nekik, ha a visszatérésünket ünneplik ilyen lelkesedéssel.
A született optimista.
Professzor úr, mint tapasztalhatta, hajónk az Abraham Lincoln fel van szerelve minden elképzelhető romboló eszközzel. De ezen kívül dicsekedhetünk a szigonyosok királyával, Ned Landel is. Engedje meg, hogy bemutassam ennek.
Örvendek, uram, hogy megismerhetem.
Én is a személyes találkozásnak már hallottam hírét a matrózoktól. Büszkeséggel és bizakodással tölti el őket az ön jelenléte itt a hajón. Ugyebár ön kanadai?
Igen, uram. Quebecben születtem.
Ügyességben párját ritkítja, és veszedelmes tudású a mesterségében. Nagyon furfangos legyen az a bálna vagy cet, mely a hidegvérű, merész és ravasz net cigonya elől ki tud siklani.
Most, hogy így személyesen is találkoztam a híres neves bálnavadásszal, az az érzésem, kapitány, hogy okos gondolat volt a hajójára fogadni őt.
Én is úgy vélem, uram. Ned Land felér egy tucat legénységgel. Leginkább egy nagy hatótávú teleszkóphoz hasonlítanám, amely egyben lövésre kész ágyú, és olyan kincset ér a szemhe és a karja.
Zavarba hoz, uram.
Mondja, Ned, de őszintén, hisz maga egyáltalán a tengeri szörny létezésében?
Ha megvallom, uram, ha már bizalmába fogadott, nem igen hiszek az óriási agyaras létezésében.
Van valami különös oka a kételkedésre?
Hát, talán megvan rá az okom, tanárul.
Nem értem magát, Ned. Maga a hivatásos bálnavadász, ismeri a tengeri emlősöket. Csodálom, hogy éppen maga nem bírja elképzelni, hogy létezhet egy óriás cég.
Téved, uram. A műveletlen ember hiszi, hogy a föld belsejében vízözön el őti szörnyek élnek. De a geológusok nem adnak hitelt az efféle agyrémeknek. Ugyanez áll a bálnavadászatra is. Sok mindenféle tengeri állattal volt már dolgom az életben. El is ejtettem jó néhány hatalmasra nőtt, óriási agyarú cethalat. De olyant még nem láttam, amelyik a farkával vagy az agyarával keresztül döfött volna egy acéltestű gőzhajó.
Ugyan, Ned, hogy mondhat ilyet? Hiszen köztudomású, hogy a narvál a fogával át tudja fúrni a hajókat.
A fából épülteket? Talán. De tagadom, hogy akár a bálna, akár a cet vagy a narvál ekkora kárt tegyen egy hajóban.
Na de értse meg, Ned!
Nem, tanár úr. Én mindent elhiszek magának, amit csak akar, de ezt az egyet nem.
Ennyi, de makacs maga, kedves szigonyos. És ha nincsenek, mivel magyarázza akkor a Scotia balesetét?
Hát abban, hogy nem is igaz az egész.
Augusztus 6-át jegyezték a hajónaplóba, és egy hírt. Összeköttetést teremtettünk egy amerikai bálnavadász hajóval, de azok semmit sem tudtak a tengeri szörnyről, a narválról. Csillagos este volt. A hajó fedélzetén sétáltunk Conseillel, amikor szembe jött velünk a hajó parancsnoka.
Merre járunk, kapitány?
15 mérfölddel délnek kerüljük a Hornfokot, majd nyugatra fordulunk, és holnap már a csendes óceán vizét szeljük, uram.
Ne haragudjon azért, amit most mondani fogok, de úgy látom, mintha a legénység hangulata egy kisé feszült volna, vagy rosszul ítélem meg?
Nem, tanár úr, pontosan így van, de ne csodálkozzon. 3 hónapja vagyunk úton, és még sehol a szél. Csak hajszoljuk a távolba jelzett bálnákat. Az állandó izgalom természetes következménye ez a feszült hangulat. Azt mondhatnám számukra, a legénység számára minden hónap szinte egy évszázaddal ér fel. Megbocsát, uram, de intézkednem kell. Úgy látszik, a kormány is megint külön véleménye van a hajó haladási irányát illetően az én határozott utasításom ellenére.
Ne haragudjon, tanár úr, de azt hiszem őrültség volt ez az egész vállalkozás.
Lehet, fiam, de gondolj csak el. Ez az utolsó alkalom, hogy 2000 dollárt vághass zsebre.
Én egy pillanatig sem számítottam a prémiumra a tanár úr engedelmével. Az se került volna semmibe az Egyesült Államok kormányának, ha 100 000 dollárt ígér.
Lehet, hogy őrültség az egész, és mi könnyelműen belemásztunk ebbe a dologba. És azt hiszem, ráadásul még ki is nevetnek majd bennünket.
Ki bizony? Ki fogják nevetni a tanár urat? Tehát, megmondhatom?
Na, mondd csak bátran.
A helyzet az, hogy a tanár úr csak azt kapja, amit megérdemel.
Komolyan?
Egy ilyen tudós embernek, mint ön, nem kellett volna kitennie magát.
Ó, emberet! Ott van az a izét, keresztben, szél felől!
Hol?
Állj!
Gépeket leállítani! két kötél hasznyira tőlünk, a tattól jobb felé. A tenger úgy ragyogott, mint a alulról volna megvilágítva.
Tanár úr! Tanár úr, mi ez a foszfereszkálás?
Ezt a tündöklő fényességet bizonyosan a tengeri szörny sugározza.
És alig néhány ölnyi mélységből. De hát hogyan? Miből? Érthetetlen!
Tudják, mi ez a tojásdad alakú fényes folt a tenger tüzén? Óriási tömegű foszfereszkáló, apró tengeri állatsereg.
Téved, uram! Ekkora erejű fény sem a csigák, sem a zsákállatok nem sugároznak. Ez csak elektromos fény lehet. Nézze csak! Nézze! Mozog! Most előre, most meg hátrafelé. Mindjárt nekünk ront!
Nekünk? Töndet! Helyek, fordul a célirányba! Ellengőz! Kormány balra! Gőz!
Az óriási állat játszóútól ért bennünket. Most megkerüli a hajót. Nézze, uram! Nézze, micsoda tempóban távolodik tőlünk, és a fényesség mögötte olyan, mint a vonatfüstje. Na hát, már nem is látni. Uram, nézze, most megint megfordult ez a szörny, és rohan felénk. Kapitány, segíts!
Ne, hisztériázz, hozz meg! Inkább azt figyeld, mi történik.
Jaj, már csak 3 lábnyira van tőlünk, de nézze, uram, most megállt, és... Uram, nézze, menekül a szörny!
Én úgy vélem, inkább a mi hajónk próbál távolodni ettől a valamitől. Vagy nem jól látom, kapitány?
Professzor úr, nem tudom, miféle óriási állattal kerülök szembe. Nem szándékozom könnyelműen kockára tenni a fregattot ebben a sötétségben.
Várjuk meg, amíg kivilágosodik.
Talán...
De állat ez! Biztos ön ebben, kapitány?
Egészen biztos, valami óriási cethal lehet. Vagy elektromos narvál.
Nem tudja megközelíteni?
Ennek a narválnak a jelek szerint nagy feszültségű elektromos töltés van a testében. Én, uram, minden esetre óvatos leszek. Félgőzzel előre!
Éjfélkor egyszerre csak eltűnt az állat. Helyesebben mondva kialudt, mint valami Szent János bogár, és éjfél után 1:07 egyszerre csak fülsiketítő sistergés hallatszott, mint amikor valahonnan irtózatos erővel feltör egy vastag vízsugár.
Maga gyakran hallott bálna bőgést?
Én igen, parancsnok úr, de olyan bálna nekem még nem bőgött, amelyikért $2000 adnak, csak azért, hogy rám ereszem a szemem.
Valóban a jutalmat magának kell megkapnia, de mondja csak, nem olyan volt ez a zaj, mint mikor a bálna kilöveli a vizet?
De igen, éppen olyan, csak sokkal erősebb, valami cetféle mászkál itt a közelünkben.
Na.
Engedelmével holnap hajnalban majd megcsiklandozzuk az oldalát.
Kérdés, hogy hagyja-e?
Ha csak 4 szigony hossznyira megbírom közelíteni, akkor már nem rajta múlik.
De hogyan közelíti meg?
Csak is úgy, parancsnok, ha a rendelkezésemre bocsát egy bálnavadász csónakot.
De akkor az embereim életét kockáztatom.
Én meg a magamét.
Nézzé! Megint itt ez a bálna, vagy micsoda?
Szép kis bálna. Felér egy egész lovas ezreddel.
Ott van balra! A far felé!
Főgépész! Van gőzünk?
Van, kapitány úr!
Helyes, fűtse fel a kazánokat, aztán teljes gőzzel előre. Ned!
Parancs, kapitány!
Nos, magának még most is az a vélemény, hogy eresszük le a csónakokat?
Nekem már nem! A dögöt csak akkor fogjuk el, ha ő maga tolja oda a hátát, a szigonyam alá.
Akkor mit tegyünk?
Fokozzuk a gőzt, kapitány úr, ameddig csak lehetséges. Én pedig engedelmével... elhelyezkedem az orrárbócon, és ha kellő közelségbe érünk, megszigonyozom az állatot.
Helyes, menjen csak! A nyomást fokozni.
Parancsnok! Elértük a legfelső határt!
A szelepek is terhelve vannak?
6,5 atmoszférára!
Vigye 10-re!
Conseil, tudod-e, hogy talán mindjárt felrobbanunk?
Ahogy a tanár úr parancsolja.
Azért mindent meg kellene kockáztatni, hogy... Éreztem, most megremeg az egész hajó.
Mennyivel haladunk, parancsnok?
Majdnem 20 mérföldnyi sebességgel.
Elcsípjük! Most! Az átkozott. Ez legalább 30 mérföldes sebességgel szállódott el.
Nem gondolja, uram, hogy packázik velünk ez a tengeri szörny? Nézze csak, milyen hirtelen kerülte meg a fregattunkat. Hány óra van ilyenkor, uram?
Nálam 12.
Az én gyomrom is annyit jelezés, ha elgondolom, hogy ma még nem is reggeliztünk.
Na jó. A bestia gyorsabban száguld, mint az Abraham Lincoln. Hát majd meglátjuk. Hegyes golyóink elől talán mégsem tud elfutni. Hajómester! Minden embert az orba az ágyúhoz! Tűz! Ügyetlen fickó, leváltani! $500 kap, aki beletalál ebbe az ördöngős szörnyetekbe.
Majd én megpróbálkozom, ha szabad.
Helyes! Tűz!
Eltaláltuk! Uram! Hurrá! Miénk a győzelem!
Azt hiszem, korai az öröm. Ha jobban figyelsz, fiam, akkor azt is látod, hogy igaz, eltalálta a golyó a szörny hátát, de furcsa módon csak végigcsúszott rajta, aztán eltűnt a mélyben.
Még ilyen! Mintha 6 hüvelykes páncéllal volna a nyomorult háta kiratva.
Az ördögbe is tovább utána!
Nem hagyom abba, még fel nem robbanom.
Nagyon helyes, igaza van, ne hagyja! Meg kell mondanom, és ez a fregat dicséretére szolgál, fáradhatatlanul állta a hajó a harcot, de az éj a háborgó óceánt mélységes sötétbe borította. Este 10:50 megint felragyogott az elektromos sugárzás. A fény épp oly tiszta és erős volt, mint az előző éjszakán, de a narvál most mozdulatlannak látszott, és a parancsnok nem akarta elszalasztani ezt a kedvező alkalmat.
Óvatosan közelítjük meg az ellenséget, és álmában csapunk le rá. Ned, foglalja el a helyét az orrárbócon.
Helyes, kapitány. Ilyenkor a támadás biztos sikerrel jár.
Már csak 2 kötélhossznyi távolságra voltunk a szörnytől.
Gépeket leállítani!
A fregat üresen futott tovább. Szinte lélegzeni sem mertünk. Mint egy 100 lábnyira lehettünk már csak a fényes magtól. Kihajoltam az előbástya melvédjén, és láttam, hogy Ned Land ebben a pillanatban félkézzel a kötélbe kapaszkodik, jobbjával felemeli rettenetes szigonyát, és... Arra még emlékszem, hogy ekkor hirtelen kialudt az elektromos fény. Azután 2 hatalmas víztölcsér zúdult hirtelen a hajónkra, és mint az özönvíz, az orrtól a farig végig söpört a fedélzeten. Eldöntött az embereket, széttépte a kötélzetet. Nem sikerült megkapaszkodnom a melvédben, és hirtelen a hajóperem felett a tengerbe repültem. Aztán már csak...
Segítség! 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 Megfulladok! Segítség!
Legyen olyan szíves.
Találjuk.
Méltóztassék a vállamba fogózni. Így sokkal könnyebben úszunk.
Komiszáj.
Komiszáj.
Te vagy az?
Igen, és én vagyok. Mit parancsol a tanárul?
Mi történt? Mi történt? Téged is az összeütközés röpített a tengerbe?
Nem kérem. Én az ön szolgálatában állok, hát követtem a tanár urat.
És a fregattal mi történt?
Úgy gondolom, már nem igen számíthatunk a hajóra.
Mit mondasz?
Csak annyit, hogy amikor a tanár úr után ugrottam, még hallottam, hogy a kormányos felkiáltott. Eltört a kormányrúd és a hajócsavar is.
Eltört?
Eltört, kérem. Elharapta a szörny. Úgy gondolom, számunkra ez kellemetlen.
Akkor végünk van.
Lehet, de addig még van egy pár óránk. Az alatt sok mindent csinálhat az ember.
Helyes, helyes. Megosztjuk a munkát. Egyikünk a hátára fekszik, összekulcsolt karral, kinyújtott lábbal mozdulatlanul. A másik úszik és tolja előre. A vontatás nem tarthat tovább 10 percnél, akkor szerepet cserélünk.
Gyakori váltással így akár órák hosszat is úszhatunk. Addig meg talán megvírrad.
A tenger elég sima volt. Az úszás nem fárasztott ki bennünket. Szememmel időnként a sűrű sötétséget fürkésztem, de csak a karcsapásoktól felkavart víz foszforeszkált. Kékes pikkelyek csillogtak a szétomló habon, mintha higanyfürdőben úsznánk. Éjfél után görs állt a tagjaimba, kezem, lábam megmerevedett. Konszely tartott a felszínen, szegény fiú lihegve szedte a lélegzetet, egyre nehezebben kapkodta a levegőt.
Hogy én elhagyjam a tanár urat, azt már nem kérem. Legfeljebb majd csak én utánam fullad meg a tanár úr.
Segítség! Láttál valamit?
Azt hiszem, ne beszéljünk, takarékoskodjunk az erőnkkel.
Ujjaimat szinte szétrepesztette a görcs. Kezemmel nem tudtam már társamba fogózkodni. Nyitott szájam is megmerevedett, és tele lett a dermesztően hideg sós vízzel. Még egyszer felemeltem a fejem.
Conseil! Conseil! Tanár úr!
Aztán elmerültem. Úgy éreztem, hogy valami kemény tárgyba ütközöm, meg mintha valaki utánam nyúlt volna.
Conseil! Csengetett, tanár úr!
Mi csak? Maga az? Ned?
Személyesen, tanár úr. Futok a 2000 dollárom után.
Maga is az összeütközésnél zuhant a tengerbe?
Igen, tanár úr, de szerencsésebb voltam magánál. Pár perc múlva kikötöttem egy úszó szigeten. Jobban mondva, az óriás cetet.
Miket mond? Beszélj már értelmesebben!
Amikor eldobtam a szigonyom, rögtön megértettem, hogy nem furódott a cet hátába. És most már azt is tudom, hogy miért.
Miért? Ned?
Mert ennek a dögnek acéllemezzel van borítva a teste.
Mit beszél? Acéllemezzel? Tehát akkor... akkor ez valami hajógépezet?
Az, biztos. Csak az a bökkenő, hogy 3 órája lakom már ezen az úszó szigeten, de semmiféle életjelt nem adott még.
Azóta egy helyben áll ez a...
Igen, talán meg sem mozdult, csak a hullámokon ringatózik.
Saját szemünkkel láttuk, hogy ez a micsoda óriási gyorsasággal tud száguldani. Ekkora sebességet pedig csak valami gépezettel lehet elérni. A géphez viszont gépész is kell. Mindebből azt következtetem, hogy megmenekültünk.
A visszintes irányban haladunk. De ha egyszerre csak eszébe jut és alámerül, egy centet se adok az életünkért. Hé, az ördögbe is! Nyissanak már ki! A miféle vendég szeretete?
Csak óvatosan!
Reméljük, a víz már nem nyelel bennünket.
Nézzék! Egy ember jelent meg a nyílásban.
Pár pillanat múlva még 8 markos legény bukkant fel a nyílás torkában. Arcukat kendő fette, majd szó nélkül megragadtak bennünket, és lehúztak a félelmetes gépezet belsejébe.
Hogy az ördög bújna belék. Szép kis vendégfogadtatás, mondhatom.
Professzor úr, mennyi ideje lehetünk itt?
Úgy sejtem, talán 1/2 órája. Azt hiszem, nem tehetünk egyebet, mint hogy... Ez a hirtelen fény még rosszabb, mint az előbbi sötétség. De nézzék! Ez villanyfény. Hiszen akkor, amit a fregatról láttunk és foszforeszkáló tüneménynek véltünk, ebből a tenger alatt járó micsodából szikrázott föl.
Fő, hogy világos van, uram, és megint markolhatom a késen. És ami a legfőbb, újból láthatom magukat.
Az ám, kedves barátom, csak hogy ettől még a helyzetünk nem lett világosabb.
Méltóztassék a tanár úrnak még egy kis türelemmel lenni. Annyit már láttunk, hogy itt a szobában asztal, és 5 zsáma is van.
Egy ajtó nyílt ki, és 2 férfi jelent meg a küszöbön. Az egyik alacsony, tömzsi, széles vállú, izmos ember, a másik büszke tartású, hidegen csillogó, fekete szemű. Nyugodt mozdulatai nagy önbizalomra, összevont szemöldöke pedig erejére, bátorságra vallott. Rám nagyon megnyugtatóan hatott. Elkezdtem franciául mondani történetünket, de rövid néhány mondat után abba hagytam. Mert bár láttam, hogy a másik férfi figyeli, amit mondok, de szemének rezdülése sem árulta el, hogy érti, amit mondok. Most a 2 férfi ismeretlen nyelven váltott pár szót egymással. Nyelvük zengzetes, dallamos, hajlékony. A magánhangzókat feltűnően többféle árnyalatban ejtették. Ekkor Nedet kértem meg, hogy próbáljon angolul szót érteni velük, de ő sem járt nagyobb sikerrel. Conseil, az inasom, összeszedte minden ékes német tudását, de rövidesen ő is feladta a reménytelennek látszó kísérletet. Ekkor latinul szóltam, de ez is hatástalan maradt az idegenekre.
Aljasság! Pimasság! Láttak már ilyet?
Nem szabad kétségbe esnünk, barátaim! Én azt hiszem, korai még véleményt mondanunk a vendéglátóinkról.
Nekem már megvan róluk a véleményem. Csirkefogók!
Úgy. És meg tudnád mondani, melyik országból valók?
Melyikből? Hát a csirkefogók országából.
Kedves barátom!
Látod, csak tátogatom itt a szám, mozgatom az állkapcsom, hogy ham-ham! Éhes vagyok! Adjatok enni!
Ja, ja. Mindenütt vannak értelmetlen emberek.
Nézzék! Barátaink ruhát hoztak számunkra, és ez jó jel. Öltsük fel gyorsan! Köszönjük szépen meg, hogy...
Hagyja, tanár úr, ez a legény úgy nézem nem csak süket, de talán néma is.
Na és aztán, fő, hogy teríti az asztalt. Úgy látszik, mégsem hiába tátogtam. Kíváncsi vagyok, miben áll itt az étlap. Majd válogathatunk. Teknős béka, máj, cápa szelet, meg fóka sült közötte.
Annyi bizonyos, hogy alaposan befaltunk, bár pontosan nem lehetett megállapítani, hogy ételeink növényi vagy állati eredetű anyagokból készültek. A sztjuárdok gyorsan, csendben leszették az asztalt, aztán eltűntek. Minket a teli gyomor, meg a kiállott izgalmak gyorsan elálmosítottak. Leheveredtünk a gyékenyre, és rövidesen mindhárman mély álomba merültünk. Hogy pontosan meddig alhattunk, nem tudom.
Jól aludt, tanár úr.
Remekül, édes fiam. És maga a lendmester?
Úgy aludtam, mint a bunda. Nem tudom, hogy képzelődöm, de mintha tengeri levegőt szagolnék. Értem, már megvan a magyarázat, mi volt az a bőgés, amit az állítólagos narvál hallatott az Abraham Lincoln közelében.
Igaza van, mester, ez a tenger alatt járó csoda lélegzett.
Tanár úr, beszéljen őszintén. Mit gondol, sokáig tartanak itt bennünket még ebben a lyukban?
Őszintén szólva, fogalmam sincs róla.
De mégis mit gondol?
Azt gondolom, várjunk. Egyelőre figyeljük a helyzetet, és ne tegyünk semmit, mert most nincs mit.
Nem te... úgy van az, tanár úr. Igenis, tennünk kell valamit.
És mit tehetünk, lendmester?
Hogy mit? Megsökünk.
Az még a szárazföldi börtönből sem gyerekjáték. Nem, hogy ebből a tenger alattiból csak úgy el tudjunk tűnni.
Igaz. Még mindig jobb ide bent, mint a tenger.
Várjuk be, mint alakulnak a körülmények. Akkor majd meglátjuk, mit tehetünk. Ígérje meg nekem, hogy indulatoskodás nélkül viseli el kényszerű helyzetünket.
Ígérem, tanár úr. Nem káronkodok, nem csapok az asztalra, még ha meg is feledkeznének rólunk.
Ekkor kívülről zajt hallottunk. Az ajtó simán kinyílt, és egy steward lépett be rajta. Egy szempillantás alatt Ned rávetette magát, a földre teperte, és folytogatni kezdte. Conseil és én odaugrottunk, hogy lefogjuk a kanadai szigonyost, amikor szinte sóbálvánnyá meredtem. Az ajtóban a parancsnok állt, és tökéletes franciasággal szólalt meg.
Nyugalom, lendmester! Professzor úr, szíveskedjék rám figyelni! Én franciául, angolul, németül és latinul is beszélek. Első találkozásunk alkalmával is felelhettem volna kérdéseikre, de előbb meg akartam önöket ismerni, hogy gondolkozhassam további sorsukról. Négy különböző nyelven, de lényegében egybehangzóan mondták el, és ezzel teljesen hihető módon igazolták kilétüket. Most már tudom, kit vezetett hozzám a véletlen. Pierre Aronnax professzor urat, a Párizsi Természetrajzi Múzeum helyettes igazgatóját, akit a francia kormány külföldön tudományos kutatásra bízott meg. Conseilt, az inasát, és Ned Landet, a kanadai szigonyost, aki az Amerikai Egyesült Államok haditengerészetének Abraham Lincoln nevű egységére szegődött.
Miért?
Ön úgy véleti, professzor úr, hogy késtem a második látogatással. Amikor megtudtam, hogy önök kicsodák, jól meg kellett fontolnom, hogy mit határozzak önökkel kapcsolatban. Megvallom, sokáig haboztam. A sajnálatos körülmények egy olyan férfi közelébe sodorták önöket, aki teljesen szakított az emberekkel. Önök idejöttek, és ezzel megzavarták az életemet.
Szolgáljon mentségünkre, hogy ez nem volt eredeti szándékunkban.
Valóban. Ön szándéka ellenére került a fregatra. És szándékuk ellenére szórták golyóikat a hajómra. És Ned Landmesternek sem volt szándékában engem megszigonyozni.
Ön bizonyára nem tudja, uram, hogy Amerikában és Európában is azok a balesetek, amelyeket ez a tenger alatt járó, a különböző összeütközések során előidézett, hatalmas felzúdulást keltettek.
Nem óhajtom fárasztani azzal, hogy most felsoroljam a különböző feltevéseket, de a titok magyarázata természetesen az ön kezében volt. Amikor az Abraham Lincoln önt a csendes óceán vizein üldözte, azt hitte, hogy egy óriási szörnyel van dolga, amelytől mindenképpen meg kell szabadítani a tengert.
Merné állítani, professzor úr, hogy a fregat csak a szörnyre lövetett volna, és a tenger alatt járóla nem?
Őszintén megvallom, zavarba hozott ezzel a kérdésével.
Ezek után meg kell értenie, uram, hogy jogomban van úgy bánni önökkel, mint ellenséggel. Felvihetem önöket a hajó tetejére, ahová felkapaszkodtak. Azután elmerülök. De azt is elfelejtem, hogy valahol léteztek. Vagy talán nincs meg erre minden jogom.
Egy vadembernek minden bizonyára, de egy művelt embernek...
Nem számítom magam azok közé, akiket ön művelt embernek nevez, professzor úr. Szakítottam az egész társadalommal. Mégpedig olyan okokból, amelyek egyes-egyedül csak rám tartoznak. Önnek, még a társaival másként is állna a dolog, önnek alig ha lesz oka megbánni, hogy sorsát az én sorsomhoz kötötte a véletlen. Utunkon el nem képzelhető, döbbenetes meglepetések szakadatlan sorozatát fogja megélni. Ha megtisztelne, hogy munkatársam legyen.
Hajó töröttek vagyunk. Ön irgalomból felvett a hajójára. Ezt mi nem felejtjük el. Ami engem illet, nem tagadom, hogy az önnel való találkozás mindenért kárpótolna, ha a tudományért való lelkesedés bennem még a szabadság szeretetét is kiölhetné.
Most engedelmükkel távozom.
Még volna egy kérdésem.
Hallgatom, professzor úr.
Hogyan? Milyen néven szólítsuk önt?
Az önök számára Némó kapitány vagyok. Ön és társai pedig számomra a Nautilus utasai. És most kabinjukban várja az ebéd önöket.
Semmi kifogásom az étkezés ellen.
Kérem, professzor úr, ön ebédeljen velem. Parancsoljon, fáradjon utánom.
Te barátom, milyen név az, hogy Némó?
Némó latin eredetű szó, és annyit jelent, hogy senki.
Némó, vagyis senki. Jó, nekem megfelel.
Nagyon is jól laktam. Puszta kíváncsiságból mindent megízleltem, és mondhatom, hogy csodálatos ízek.
Én is így tartom. És a tenger nem csak táplál kifogyhatatlan kincseivel, de fel is ruház. A tengertől kapok mindent, amim csak van. És egy napon majd mindez vissza is kerül a tengerbe.
Ön szerelmese a tengernek, Némó kapitány?
A tenger a mindenség. Hát csodája, hogy szeretem. A tengerben van a természet hatalmas nagy élettani tartaléka. Higgy el, hogy csak a tengerölén érdemes élni. A tengerfenéke nincsenek urak és hatalmasok. A tenger alatt mindig szabad vagyok. De bocsásson meg, azt hiszem, kissé elkapott a lelkesedés. Ha nem kíván mást fogyasztani most, professzor úr, és ha úgy tetszik, megnézheti a Nautiluszt, rendelkezésére állok.
Megtisztelő, uram.
Hát akkor elsőnek talán menjünk ide a szomszédos szobába.
Igen.
Ez a könyvtárterem.
Igen.
Ezek a mennyezetigérő, fekete paliszanderfából készült, részberakással díszített széles polcok rajtuk a temérdek könyvvel mindenkor rendelkezésére állnak.
Kedves Némó kapitány, ez a könyvtár díszére válnék az öt világrész bármely palotájának. Igazán bámulatos, ha elgondolom, hogy ön a tenger fenékre is magával hozta a könyveit.
Hol találnék teljesebb magányt, nagyobb csöndet? Ez a 12 000 kötet az egyetlen kapocs, amely engem a földhöz fűz. A polcokon megtalálja a klasszikus és a modern irodalom remekeit.
Igen.
Legjavát annak, amit az ember alkotott történelemben, költészetben, regényírásban és tudományban.
Azt hiszem, kincseget érő tudományos anyag van itt felhalmozva.
Menjünk tovább, professzor úr.
Igen, köszönöm.
Foglaljon helyet és gyújtson rá egy jó szivarra. Addig én idehozom a hajó tervrajzát, műszaki adatairól szóló feljegyzéseimet.
Dohányozni is lehet?
Természetesen.
Szivarok bizonyára havannából valók.
Téved, professzor úr. Gyújtson csak rá. Igen. Ha ért hozzá, ízleni fog önnek, pedig nem havannai.
Igen. Kitűnő. Csak hogy ez nem is dohány, ha jól tévedek.
Eltalálta. Ez egy erős nikotintartalmú moszatból van.
Mi?
Egy kis szűkmarkúan adja a tenger, de a havannai szivart nélkülöznie kell ezen túl, professzor úr.
Rá se nézek ezután a szivar után.
Gyújtson csak rá máskor is, amikor csak kedve tartja. Na,
köszönöm.
Itt vannak a tervrajzok és a műszaki adatok. A részletekkel most nem mondhatom. Bármikor átnézheti, itt mindenkor rendelkezésére áll.
Ön ugyebár mérnök, kapitány?
Hát, annak tanultam Londonban, Párizsban és New Yorkban. De ez most érdektelen. Nézze! Ezek a műszerek a hajó irányítására szolgálnak. Minden pillanatban pontosan jelzik, hogy hol vagyunk és merre haladunk az óceánon.
Értem.
Egyrészt közismert hajózási műszer, gondolom ismeri használatukat.
Igen, de látok itt egyebet is, például ez a számlap, a mozgómutató.
Feszmérő. Oh. Ha vízzel összeköttetésbe hozom, megmutatja a külső nyomást. Oh. És ebből már tudom, hogy milyen mélységben halad a hajóm.
És ezek az újfajta mérők?
A vízrétegek hőmérsékletét mutatják. Ebből is tudok következtetni a mélységre.
De itt ezekről a műszerekről már valóban nincs fogalmam, hogy mire használják.
Hát ezekhez valamelyes magyarázatra lesz szükség. Van nekem egy hatalmas erejű, gyors, engedelmes, kezes, mindenre felhasználható szolgám. Hajómon ő a legnagyobb úr. Ez végez mindent. Ez világít és fűt, ez a gépek, a műszerek lelke. Ez az engedelmes szolga a villamosság.
Megbocsásson, kapitány, de nem egészen értem. Az ön hajója rendkívül gyors. Villamossággal nehéz ilyen sebességet elérni. A villamosság erőhatása még igen korlátolt. Tudtommal ekkora energia nem termelhető vele.
Az én elektromos erőm egészen más, mint amit 1867-ben a Földön élő emberek ismerhetnek.
Hogyan?
Ennél többet sajnos nem mondhatok.
Nem is kíváncsiskodom, csupán egy kérdésem volna. Az elemek, amelyekkel ezt a csodálatos hajtóerőt előállítja, gondolom gyorsan kimerülnek. Hogyan pótolja például a cinket?
Bizonyára tudja, hogy a tengerfenéken cink, vas, ezüst és aranytelepek vannak. De én nem bányászok ki semmiféle ércet. Én magát a tenger vizét használom fel az elektromosság fejlesztéséhez.
A tenger?
Úgy van. A nátriumot, melyből a villamosságot előállítom, a tengervizéből vonom ki. Ezt elegyítem higannyal. Az így nyert elektromosság szolgáltatja a Nautilus világítását, melegét, hajtóerejét, egy szóval az életet a hajón.
A lélegzéshez szükséges oxigént is?
A levegőt is könnyen előállíthatnám, de erre semmi szükség. Akkor szállok a tenger felszínére, amikor kedvem tartja. De a hatalmas szivattyúkat, amelyek a levegőt a tárolásra szolgáló különleges tartályokba sűrítik, elektromos erő hajtja.
Kapitány úr, én csak állok és csodálkozom.
Még nem végeztünk, professzor úr. Most megmutatom, hogy mi van a hajó farában.
Követtem a kapitányt a keskeny folyósón. A hajó közepére értünk. Itt két vízhatlan fal között egy akna tátongott. Az akna peremére vaslétra volt kapcsolva.
Hová vezet ez a létra, kapitány?
A csónakhoz.
Hogyan? Csónakja is van?
Természetesen. Kitűnő, könnyű jármű, nem borul fel. Sétahajózásra és halászatra használom.
De akkor mielőtt beszáll, fel kell emelkedni a víz felszínére?
Nem, dehogy. A csónakot a hajó külső részén egy mélyedés fogadja be.
Hogyan?
A jármű pedig teljesen zárt. Tökéletesen vízhatlan és erős hengeres csavarokkal van az ágyához erősítve. A létre a Nautilus testébe vágott kibújó nyíláshoz vezet. Ezen átjutok a csónak belsejébe.
Értem.
A csónak szédületes gyorsasággal jut a víz felszínére. Ekkor kinyitom a jól elzárt fedélzetnyílást, felállítom az árbócot, felhúzom a vitorlát, vagy fogom az evezőt, és csónakázom egyet a tengeren.
De hogyan tud visszajutni a hajóra?
Nem én jutok vissza, nem én térek vissza, hanem a Nautilus fut én hozzám. A csónakot elektromos vezeték köti össze a hajóval.
Hát ez csodálatos.
Óhajtja látni a gépházat?
Megnyílt egy ajtó, és beléptem a 20 méter hosszú terembe. Némo kapitány itt állította fel a hajó meghajtását végző gépeket. A jól kivilágított gépház két részre oszlott. Egyikben az áramfejlesztő telepek, a másikban a hajó csavart mozgató gépek voltak.
Mint látja, professzor úr, én nem Brunkorf, hanem Bunsen elemeket használok.
Ezek szerint
50 mérföldnyi sebességet is el tudok érni óránként.
Kapitány úr, az Abraham Lincolnról láttam a Nautilus mozdulatait, de a gyorsaság még nem minden. Hogyan jut el ön a nagy mélységekbe, és hogyan száll fel az óceán tetejére a nagy nyomáskülönbségek dacára? Vagy tapintatlanságot követek el kérdésemmel?
Nem, dehogy, hiszen ön ezt a hajót többé úgysem hagyja el.
Kérem,
most menjünk vissza a szalomba. Az a tulajdonképpeni dolgozószobám. Ott mindent elmondok önnek, amit tudnia kell a Nautilusról. Tehát, mint láthatja, professzor úr, hajóm alakja erősen elnyújtott kubban végződő henge.
Igen.
Egyensúlyhelyzetben 9/10 rész merül a víz alá, és csak 1/10 rész emelkedik ki. A Nautilus teste, mint a rajzból is látható, két burkolatból áll. Egy belsőből és egy külsőből, amelyet T-alakú vaskapcsok kötnek össze. Ez a szerkezet rendkívül nagy szilárdságot ad a hajónak.
Gondolom, a hajó építése óriási összegbe került.
Egy acéllemezzel borított hajó előállítási költsége tonnánként 1125 frankba kerül. A Nautilus 1500 tonnás.
Csodálatos alkotmány. Csodálatos.
Ha úgy tetszik, most megállapíthatjuk hajónk pontos helyzetét, mely egyben utazásunk kiinduló pontja lesz. Most 3:45 van. Ismét felszállunk a felszínre.
Nagyon gyorsan felértünk.
Most felmászunk a vas lépcsőn.
Így.
És lépjen nyugodtan ki a tetőre, professzor úr. Dél van, és mi most a 37 fok 15 perc nyugati hosszúság mentén haladunk.
Melyik délkörtől számítva?
Több kronométeren van. Az egyik a párizsi, a másik a greenwichi, a harmadik a washingtoni időt mutatja. Az öntiszteletére most a Párizsra beállított kronométert fogom használni.
Köszönöm a megtiszteltetést, kapitány.
A Nautilus a párizsi délkörtől számított 37 fok 15 perc nyugati hosszúság és a 30 fok 7 perc északi szélesség mentén halad. Tehát körülbelül 300 mérföldnyire vagyunk a japán partoktól.
Igen.
Ha nincs kifogása ellene, tengeri felfedező útra indulunk. Azt javaslom, menjünk vissza, professzor úr.
Ha nem veszi rossz néven, kapitány, most visszavonulnék a szobámba. Azt hiszem, rám fér egy kis pihenés.
Ahogy óhajtja, uram.
Vissza kellett vonulnom, hogy összeszedjem gondolataimat, és megbarátkozzam az új helyzetemmel, melybe talán kissé akaratom ellenére kerültem. Nem sokára hozták a vacsorám. Az est hátra lévő részét írással, olvasással, gondolkodással töltöttem. Aztán, mikor ebbe is belefáradtam, leheveredtem puha, tengeri fű ágyamra, és mély álomba merültem.
Jó reggelt kívánok, hogy aludtanál, úr. Mivel lehetek szolgálatára?
Köszönöm, Conseil, jól. Magam sem hittem volna, hogy ezt a rabságot ilyen hamar meg lehet szokni. Hol van a barátod?
Ó, a Kanada ilyenkor még kisdeden alszik. Muszáj alaposan kipihenni az egész napos zsörtölődéseit.
Nyugtalanít, hogy a kapitány harmadik napja már nem mutatkozik. Csak nem beteg talán?
Az is lehet. Vagy talán más tervei vannak velünk, esetleg meggondolta magát.
Nem tudom. Annyi bizonyos, hogy igazán különös ember.
Igen. Azt minden esetre a javára írhatjuk, hogy a hajón teljes szabadságot élvezünk.
Na csak, Nednek is ez a véleménye az itt tartózkodásról. Nézzek meg, fiam, ki az?
Az egyik matróz uram levelet hozott önnek, no. Ha megengedi, felolvasom.
Na, olvasd.
Arona professzornak a Nautilus 1867. november 16-án. Nemo kapitány szívesen látja önt holnap reggel a Crespo-szigeti erdőkben rendezendő vadászaton. Remélem, hogy professzor úr eleget tehet a meghívás.
Tessék!
Örömmel venném, ha társai is önnel tartanának.
Ja, ez azt.
Jó reggelt, uram!
Ez már igen.
Örülök, hogy jó kedvében találom.
Ne csodáld, Nemo kapitány vadászatra hív bennünket a Crespo-szigeti erdőségbe.
Hű, hát ez az alak mégis csak eljárogat a földre.
Úgy látszik, igen.
Akkor meg fogadjuk el a meghívást. Csak még egyszer érezzünk szárazföldet a lábunk alatt. Majd meglátjuk, mit tehetünk. Különben sincsen ellenemre, hogy végre egy kis vathús tehetek.
Azért ez fura. Nemo kapitány szemlátomást irtózik a szárazföldtől, sőt, még a szigetek közelségétől is, és most erdei vadászatra hív bennünket. Felettébb fura.
Na, ezen most ne törd a fejed, nézzük csak a térképen, hol is van ez a Crespo-sziget.
Jó napot!
Jó napot!
Jó napot!
Örülök, hogy együtt találom önöket.
Látom, megkapták a levelemet.
Igen, és örömmel teszünk eleget a meghívásnak. Csak egy kérdést szeretnék önhöz intézni, ha megengedi.
Nyugodtan kérdezhet, tanár úr, ha lehet, felelek.
Hogy van az, hogy önnek, aki a földdel minden kapcsolatot megszakított, mégis erdőségei vannak Crespo szigetén?
Igen. Az én erdőim nem a napfény melegén nőnek. Ezt az erdőt kívülem senki sem ismeri. Az én számomra nő ott minden, ami él. Ez víz alatti erdő.
Mi? Hogy? Víz alatti erdő? Mm-hmm.
És oda akar minket elvezetni?
Oda.
Hogyan?
Gyalogosan? Méghozzá száraz lábbal.
Vadászatra?
Arra.
Puskával a kezünkben?
Puskával.
Meghibbant az agya. Úgy látszik, ezért nem mutatkozott egy ideje. Kár érte. Egy bolonddal összezárva lenni nem is olyan kellemes.
Kérem, fáradjanak az étkezőbe, már terítettek önöknek.
Köszönjük. Ha
nincs ellenére, professzor úr.
Igen?
Reggelizzék velem. Közben beszélgethetünk. De jól reggelizzék meg, mert valószínűleg későn jutunk a vacsorához.
Parancsoljanak!
Némó kapitány, rádiójáték. Verne Gyula regényéből Kilényi Mária fordításának felhasználásával írta és rendezte Solymosi Ottó. Az első rész hangzott el. A szereposztása következő volt. Arona professzor, Tahitóth László. Némó kapitány, Fülöp Zsigmond. Konszej, Székhelyi József. Ned Land, Sós Lajos. Közreműködött Avar István, Baj Gyula, Búzs Gyula, Csonka Endre, Kovács Krisztián, Újréti László, Verebes Károly. A felvételt készítette Krausz Éva és Erdész Anna. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Túróci Katalin és Orbán Jenő. Dramaturg Asperján György.
A felvétel 1978-ban készült, és legutóbb 2005. november 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap sugározzuk. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Thank you. Műsorajánló.
Ez eredetileg nyilvánvalóan egy vörös, ezüst vagy piros-fehér ünnep volt, hiszen az Árpád-ház családi színe. Ez a színkombináció, ez később ugye átment egy piros-fehér-zöldbe, és itt már ugye Rákosi Mátyás jelzi azt, hogy már a vörös csillag fog dominálni azon a piros-fehér-zöldön, tehát itt már kezd vörösbe váltani.
Ez az ünnep, amely folyamatos, mindig jelen van Magyarországon, mindig aktuális szempontokkal bővül.
Augusztus 20 színe változásai. Györfi Miklós, Boldizsár Miklós és Hanák Péter 1984-es beszélgetése augusztus 20-án este 8 óra után a Kossuth Rádióban.
Hiába minden,
szemmel tartani, becsukat,
az igazi tehetséget
betiltatom a bánkbánt,
nem lehet megállítani. Gábor Miklós.
Ez rút hálátlanság.
Pécsi Sándor.
A vágy volt meg bennünk, hogy újat akarjunk.
Erkel. Augusztus 20-án, 16 óra 45 perckor a Dunavörlden.
Műsorajánlót hallottak.